25. fejezet. Vinícius szintén nem tudott számot adni magának a történtekről, és lelke mélyén csak nem úgy álmélkodott, mint Kilon. Mert azt, hogy ezek az emberek ővele úgy bántak, ahogy bántak, és ahelyett, hogy bosszút álltak volna rajta a támadásért, gondosan bekötözték sebeit, részben az általuk vallott tanoknak, még inkább Lügiának, de valamelyest saját személye jelentőségének is tulajdonította. De ahogy Kilonnal szemben viselkedtek, az teljességgel túlhaladta azt, amit ő a megbocsátás mértékéről el tudott képzelni. Ő is önkéntelenül feltette magának a kérdést, miért nem ölték meg ezek a görögöt? Hiszen büntetlenül megtehették volna. Ursus elásta volna a kertben, vagy éjjel kivitte volna a Tiberisbe, amely akkoriban Cézár éjjeli rabló kalandjai idején reggelenként olyan gyakran vetett hullákat a partra, hogy nem is kutatták, hogyan kerültek oda. Emellett Vinícius szerint a keresztények nem csak megölhették Kilont, de meg is kellett volna őt ölniük. Pedig az irgalmasság nem volt teljesen idegen attól a világtól, amelyben az ifjú Patricius élt. Hiszen az aténiak oltárt is emeltek neki, és hosszú ideig nem voltak hajlandók meghonosítani Aténban a gladiátor viadalokat. Előfordult, hogy Rómában is kegyelmet kaptak a legyőzöttek, mint például Kallikratész, Britannia királya, akit Claudius vitt fogságba, de bőségesen ellátta, és szabadon élt a városban. De a személyes sérelmek megbosszulása Vinícius és mindenki más szerint is helyes és indokolt dolog volt. És ennek elhanyagolása ellentétben állt egész lelkületével. Mert hallotta ő is az Osztriánumban, hogy az ellenséget is szeretni kell, de ezt csak elméletnek tartotta, amelynek az életben nincs semmi jelentősége. Még most is megfordult az eszében, hogy Kilont talán azért nem ölték meg, mert valami ünnepi időszak, vagy olyan holdforduló volt, amikor a keresztényeknek nem szabad ölniük. Hallotta ő, hogy vannak olyan időszakok, amikor egyes nemzeteknek háborút sem szabad kezdeniük. De akkor miért nem adták a görögöt az igazságszolgáltatás kezébe? Miért mondta azt az apostol, hogy ha valaki hétszer vétkezik ellened, hétszer is meg kell bocsátani neki? És miért mondta Glaucus Kilonnak, Isten bocsásson meg neked úgy, ahogy én megbocsátok? Hiszen Kilon olyan szörnyű sérelmet okozott neki, amilyen csak ember okozhat embernek. S ha elgondolta, hogy mit tenne ő azzal, aki például Lügiát megölné, lelke már a puszta gondolatra is úgy felfort, mint a víz a fazékban, és nem ismert olyan kínokat, amelyekkel meg ne bosszulta volna. Amasz pedig megbocsátott. És Ursus is megbocsátott, holott ő valójában Rómában bárkit büntetlenül megölhetett volna, ha utána megöli a Rex Nemorensist, és elfoglalja helyét. Rex Nemorensis, a liget királya. Diana Arikia közelében levő tóparti szentélyének főpapját nevezték így. Ez mindig szökevény rabszolga volt, és addig viselte tisztségét, míg egy másik a nyilvános birkózásban le nem győzte. Mert vajon Kroton legyőzőjének hegy tudna-e állni az a gladiátor, aki most viseli ezt a méltóságot, amelyhez csak az előző király megölése útján lehet jutni? Mindezekre a kérdésekre csak egyetlen válasz volt. Nos, ezek azért nem öltek, mert volt bennük valami akkora jóság, hogy hasonló még nem volt ezen a világon, és határtalan ember szeretet, amely azt parancsolja, hogy feledkezzünk el saját balsorsunkról, önmagunkról és boldogságunkról, és csak másokért éljünk. Hogy ezért milyen jutalmat várhattak, azt Vinícius hallotta ugyan az Osztriánumban, de nem fért a fejébe. Ezzel szemben úgy érezte, hogy nagyon nyomorúságos lehet az a földi élet, amelynek kötelessége mindenről lemondani a más számára, ami jó és élvezetes. Így aztán abban, amit e pillanatban a keresztényekről gondolt, a legnagyobb csodálkozás mellett volt valami szánalom és egy csepp megvetés is. Úgy érezte, hogy ezek bárányok, amelyeket előbb-utóbb felfalnak a farkasok. Márpedig az ő római természete nem engedte meg, hogy elismeréssel adózzék azoknak, akik felhagyják magukat falni. De egy dolog meglepte. Íme, amint Kilon távozott, valami mélységes öröm ragyogott minden arcon. Az apostol Glaucushoz lépett, kezét fejére tette, s így szólt, Krisztus győzedelmeskedett benned. Az orvos pedig felnézett a magasba, és szeméből olyan hit és vidámság sugárzott, mintha valami váratlan nagy boldogság áradt volna ki rá. Vinícius azonban, aki legfeljebb a kielégített bosszúvágy örömét értette volna meg, László kitágult szemével úgy nézett rá, mint valami tébolyultra. De látta, mégpedig nem minden belső felháborodás nélkül, hogy ezután Lügia a királynői száját ennek a rabszolgaformájú embernek a kezéhez szorította, és úgy érezte, hogy a világrendje teljesen felborult. Azután bejött Ursus, és elmondta, hogyan kísérte ki Kilont az utcára, és hogyan kért tőle bocsánatot azért, hogy csontjait megropogtatta, amiért az apostol megáldotta őt is, Krispus pedig kijelentette, hogy a mai nap nagy győzelem napja. Vinícius egy győzelemről halva teljesen elvesztette gondolatainak fonalát. De mikor Lügia csak hamar ismét oda nyújtotta neki a hűsítő italt, egy pillanatra fogva tartotta a leány kezét, és megkérdezte: és te is megbocsátottál nekem? Mi keresztények vagyunk, nekünk nem szabad haragot tartogatnunk szívünkben. Lügia, mondta, bárki legyen a te istened, százökrös áldozattal tisztelem meg csak azért, mert a tied. Majd megtiszteled szívedben, ha megszeretted, felelte a leány. Csak azért, mert a tied, ismételte meg Vinícius halkabban. És behunyt a szemét, mert megint nagyon elgyengült. Lügia kiment, de csak hamar visszatért, s hozzálépve föléje hajolt, hogy meggyőződjék róla, alszik-e. Vinícius megérezte közelségét, kinyitott a szemét, és elmosolyodott, de Lügia gyöngéden szemére tette kezét, mintha így akarta volna államra kényszeríteni. Erre végtelen boldogság töltött el, de ugyanakkor betegebbnek is érezte magát. És valóban így is volt. Közben teljes éjszaka lett, és meghozta a magasabb lázat. Ettől nem bírt elaludni, s tekintetével követte Lügia minden mozdulatát. Időnként félállomba merült, ilyenkor mindent látott és hallott, ami körülötte történt, de a valóság összekeveredett benne lázas látomásaival. Látta például, hogy egy régi, elhagyatott temetőben torony alakú szentély áll, melynek Lügia a papnője. Nem vette le róla tekintetét, de a torony csúcsán látta őt, kezében lanttal, teljes fényben. Olyan volt, mint azok a keleten látott papnők, akik éjszakánként a hold tiszteletére himnuszokat énekelnek. Ő maga erőlködve kúszott utána a kígyózó lépcsőkön, hogy elrabolja, utána kúszott Kilon, és fogvacogva ismételgette rémületében: Uram, ne tedd, mert te szűz papnő, akiért ő bosszút áll. Vinícius nem tudta, ki az az ő, de érezte, hogy szentségtörést készül elkövetni, és őt is rettenetes félelem szállta meg. De mikor elérte a torony tetejét övező korlátot, Lügia mellett egyszerre megjelent az ősszakálú apostol, s így szólt: ne emelj rá kezet, mert ő az enyém. És e szavak után a leányjal együtt elindult a holdfény nyomán, mintegy az ég felé ő, Vinícius pedig kezét feléjük nyújtva könyörgött, hogy vigyék őt is magukkal. Erre felébredt, magához tért, és maga elé bámult. A magas tűzhelyen már csak gyenge parázs izzott, de még elég fényt árasztott. A többiek mind ott ültek a tűz körül és melegedtek, mert az éjszaka hűvös volt, és a szoba is elég hideg. Vinícius látta szájukból áradó párás leheletüket. Középen ült az apostol, lába mellett alacsony zsámolyon Lügia, távolabb Glaucus, Krispus, Miriam, és a sor végén Ursus, a másikon Nazarius, Miriam fia, egy szép ábrázatú fiatal legényke, kinek hosszú fekete hajfürtjei a vállára omlottak. Lügia tekintete az apostolon csüggött, úgy hallgatta. A többiek arca is feléje fordult, ő pedig halkan beszélt valamit. Vinícius bizonyos babonás félelemmel nézett rá, s félelme alig volt kisebb annál, amit lázálmában érzett. Eszébe villant, hogy amit lázas állapotban látott, az igaz, és ez a távoli partokról érkezett agjövevény valóban elveszi tőle Lügiát, és elviszi valami ismeretlen utakra. Meg volt győződve arról is, hogy az öreg róla beszél, és talán tanácsokat ad, miként válasszák el őket egymástól, ő ugyanis lehetetlennek tartotta, hogy valaki másról is beszélhessen. Most hát egész öntudatát összeszedve figyelte Péter szavait. De nagyon tévedett, az apostol ugyanis megint a Krisztusról beszélt. Ők csak ebben a névben élnek, gondolta Vinícius. Az aggasten pedig beszélt Krisztus elfogatásáról. Jött egy csapat katona a papok szolgáival, hogy elfogják. Mikor a megváltó megkérdezte, kit keresnek, azt felelték, a názáreti Jézust. De mikor ő azt mondta, én vagyok, leborultak előtte, és nem mertek rá kezet emelni, csak miután még egyszer megkérdezték, akkor fogták el. Az apostolit abba hagyta, majd kezét a tűz felé nyújtva így folytatta. Hideg éjszaka volt, mint a mai, de felforrt a szívem, kirántottam hát kardomat, hogy megvédjem őt, és levágtam a főpap szolgájának fülét. S védtem volna tovább is, jobban, mint tulajdon életemet, de ő így szólt hozzám. Tedd hüvelyébe kardodat, a poharat, melyet nekem atyám adott, ne igyem e meg. Mikor elfogták és megkötözték. Itt az apostol elhallgatott, fejét tenyerébe hajtotta, hogy a további elbeszélés előtt emlékeinek áratotát lecsillapítsa. De Ursus nem bírt magával, felugrott, a tüzet megigazította a piszkavassal, hogy aranyszikra zápor lövelt ki belőle, és a láng is élénkebben felcsapott, aztán leült és felkiáltott. Hadd történt volna akármi, hely! De hirtelen abba hagyta, mert Lügia a szájára tette ujját. Csak hangosabban lihegett, és érezni lehetett, hogy lelke háborog, s hogy noha mindig kész volt az apostol lábát csókolni, ezt az egy cselekedetét lelke mélyén mégsem helyeselheti, mert ha véletlenül az ő szeme láttára emelt volna kezet valaki a megváltóra, ha ő lett volna ott vele azon az éjjelen, hely, röpködtek volna a szilánkok. Már a puszta gondolatra is könnybe borult a szeme, egyrészt a fájdalomtól, másrészt a lelki tusakodástól, mert egyrészt elgondolta, hogy nem csak ő maga védelmezte volna a megváltót, hanem összekúrantotta volna a Lügiuszokat, csupa szálas legényt, másrészt azonban tudta, hogy ha ezt megteszi, engedetlenséget követett volna el a megváltóval szemben, és akadályozta volna abban, hogy a világot megváltsa. Ezért nem bírta elnyomni könnyeit. Péter kis idő múlva levette tenyerét arcáról, és tovább kezdett beszélni, de Vinícius ismét lázas félállomba merült. Amit most hallott, összezavarodott elméjében azzal, amit az apostol előző éjszaka az Osztriánumban mondott a manapról, amikor Krisztus megjelent a Genezáret partján. Látta is a szélesen terjengő tavat, rajta a halászbárkács, benne Pétert és Lügiát. Ő maga teljes erejéből úszott, de eltört karja annyira fájt, hogy nem érhette őket utol. A vihar arcába vagdosta a habokat, úgyhogy már fuldoklott, s könyörögve kiáltott segítségért. Ekkor Lügia letérdelt az apostol elé, az pedig megfordította a csónakot, s feléje nyújtotta az evezőt, amit ő megragadott, s a bennülők segítségével felkapaszkodott a csónakba, aztán összerogyott. De azután úgy érezte, mintha felállván látta volna, hogy rengeteg ember úszik a csónak után. A hullámok tajtékkal árasztották el fejüket, némelyiknek már csak a keze látszott ki a habokból, de Péter minduntalan kimentette a fuldoklókat, beemelte őket a csónakba, mely valami csoda folytán egyre nagyobbá lett. Csak hamar akkora tömeg volt már benne, mint amennyi az Osztriánumban összegyűlt, sőt, később még nagyobb is. Vinícius csodálkozott, hogyan férnek el, és attól félt, hogy valamennyien elmerülnek. De Lügia igyekezett őt megnyugtatni, s a távoli parton valami világosságot mutatott neki, amely felé eveztek. Itt Vinícius látomásai ismét összekeveredtek azzal, amit az Osztriánumban az apostoltól hallott, hogy Krisztus megjelent egyszer a tópartján. Most tehát egy alakot látott ama parti fényben, amely felé Péter a hajót kormányozta. És amint közelebb és közelebb értek, az idő egyre csendesebbé vált, a hullámok elsimultak, s a világosság erősödött. A tömeg ájtatott sinnuszba fogott, a levegő megtelt nárdusz illattal, a víz szivárvány színben játszott, s mintha a fenekéről liliomok és rózsák tekintettek volna felfelé. Végre a csónak orra enyhén a homokparthoz ütközött, ekkor Lügia kézen fogta őt, így szólt, gyere, elvezetlek, s vezette a világosság felé. Vinícius ismét felébredt, de látomásai csak lassan foszlottak szét, és nem egyszerre nyerte vissza valóság érzetét. Egy ideig még úgy érezte, hogy a tópartján van, és hogy nagy tömeg veszi körül, amelyben, nem tudni miért, Petróniuszt kereste, és csodálkozott, hogy nem találja. A tűzhelynél már nem ült senki, de a tűz élénk fényt vetett a szobára, és ez teljesen visszaadta öntudatát. Az olajfágak lomhán izzadtak a rózsaszín hamu alatt, ellenben a pinnya hasábok, amelyeket nyilván frissen dobtak a parázsra, fényes lángot vetettek, és ennek világánál Vinícius megpillantotta az ágya közelében ülő Lügiát. A leány látása lelkeméjét megindította. Visszaemlékezett rá, hogy az előző éjszakát a leány az osztriánumban töltötte. Egész nap itt sürgött forgott az ősebeinek kezelésénél, s íme most, mikor mindnyájan nyugovóra tértek, egyedül ő virraszt ágyánál. Könnyű volt azonban kitalálni, hogy bizonyára fáradt, mert mozdulatlanul ült, s szeme be volt hunyva. Vinicius nem tudta, alszik-e, vagy gondolataiba mélyedt. Nézte a leány arcélét, lehunyt szempiláit, ölében összekulcsolt kezét, s pogány fejében nagy nehezen kezdett megfogamzani az a tudat, hogy az idomaira annyira büszke, öntelt, görög és római mezítelen szépség mellett van a világon valami más, valami új, valami végtelenül tiszta szépség is, amelyben lélek van. Ott még nem tartott, hogy ezt keresztényi szépségnek nevezze, de ha Lügiára gondolt, már nem tudta őt elválasztani a tanoktól, amelyekben hitt. Sőt, azt is megértette, hogy ha mindenki nyugovóra tért, csak éppen Lügia virrasztott mellette, éppen ő, akit annyira megbántott, ezt azért teszi, mert vallása parancsolja. De noha ez a gondolat csodálattal töltötte el ama vallás iránt, egyúttal a kellemetlen is volt számára. Jobban szerette volna, ha Lügia ezt az iránta való szerelemből, arcáért, szeméért, szoborszerű alakjáért, egy szóval mindazért tette volna, amiért nyakát annyiszor ölelték át hófehér, görög és római karok. De hirtelen megérezte, hogy ha Lügia olyan lenne, mint a többi nő, akkor valami már nem tetszenék neki benne. Erre elámult, és maga sem tudta, mi történik vele, mert észrevette, hogy benne is valami új érzések, új hajlandóságok támadnak, amelyek teljesen idegenek attól a világtól, amelyben eddig élt. Közben Lügia kinyitotta a szemét, és látva, hogy Vinicius nézi, hozzálépett, és így szólt. Itt vagyok melletted. Ő pedig így felelt. Álmomban láttam a lelkedet.